Regnum Marianum vagyunk, és az angyali üdvözletet Gábriel arkangyal jelentette Máriának, és Gábriel arkangyalt a magyar nemzetnek is az a védő angyala a hősök terén. Ő van az oszlop tetején, és felmutatja a Szent Koronát és az apostoli keresztet.
A hősök terén lévő szobor koszorúban a fölemelkedő Gábriel a erős testtartásával és a kisugárzásával rendkívüli volt. Most, ahogy az oltár körbevette a teljes teret, és hát bennem van az az élmény, amikor a fáklyás körmenet volt a Kossuth téren a Szent Mise után, ahogy az emberek fölvonultak és végigmentek az Andrássy úton és a Hősök terére beértek. Én nem tudtam személyesen ott lenni, mert a Szent István öröksége című kiállításban történt egy baleset, és ott kellett helytállni. Tehát gyakorlatilag hazaértem, és a Szent Mise közepétől tudtam becsatlakozni, de azt látva, hogy amikor az emberek a égő gyertyákkal, fáklyákkal beértek a Hősök terére, ahogy a fények rávilágítottak Gábriel arkangyalra és a Szent Koronára, és föntről drón felvételről lehetett látni a térre beérkezőket, egy adott pillanatban megállt a szívem is, nem mertem levegőt venni, kirajzolódott az apostoli kettős kereszt az emberekből. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ezt a Jóisten rendelte így. Csodálatos köszönöm. Élmény volt még a tévé készülékek előtt is, nem, hogy ott együtt lenni. De csak azt sajnáltam, hogy nem vagyok ott egy a gyertyás emberek közül.
Igen, csak akkor ezt nem láttad volna, mert a tévében lehetett csak látni, ezt meg lehetett nézni, hát ez fantasztikus volt.
És hát a következő kompozíció Máriáról, a Magyarok Boldogasszonyáról, az éppen az áldott állapotú Szűz Mária, és az ünnepe, a katolikus ünnepe július 2-ára esik. És ez az ünnep a magyar néphit szerint a Sarlós Boldogasszony ünnepe. És hát milyen csodálatos az, hogy így tudjuk megőrizni az áldott állapotú szűzanyának az ünnepét. Ebben a kompozícióban álló alakban jelenik meg Mária, áldott állapotban van, jól látszik, körbe ölelik kerekformában, most nem mandorla és nem láng és magformába az a hátlap, ami búzakalászokból áll. Kerekformába ölelik, mert hogy amikor áldott állapotba kerül egy asszony, akkor kikerekedik, boldog lesz, ki a boldogasszony minőségének a legjavát mutatja, vagy a legcsodálatosabb pillanatát. De közben ezek a búzakalászok meghajolnak a Szűz Mária alakja körül, nem véletlenül. Ugye az egyszerű parasztember a búza magba magát Jézus Krisztust látja. Tehát az életnek is nevezik ugye egyes helyeken a búzát. Ennek mind oka van, és annak is, hogy ahogy összeír a búzakalász a szűzanya feje fölött, nem glóriát visel, hanem egy különleges kompozícióban égbe emelt glóriát kap, mégpedig egy olyan glóriát, ami magocskákkal van áttörve, egyenlőszárú keresztet formázva, és a magocskák szárai között pedig búzavirágok vannak. Ez a kompozíció, amit látható a szobornak a csúcspontjában, Mária, a Sarlós Boldogasszony feje fölött, az nem más, mint a telihold. Ezt a teliholdat egyes helyeken boldogasszony lámpásának hívják. Úgyhogy hát bizony boldogasszony lámpása lesz a glória, és különösen izgalmasan világítja meg, hogyha képletesen beszélünk, az áldott állapotát Máriának, ami a kompozícióban egy ovális hegyi kristály, tojás formájú hegyi kristály, igazi kristály, ásvány. Azért választottam ezt az ásványt az áldott állapot jelzéseként, mert én találkoztam nem is egy olyan műtárgyal a középkorból, ahol Mária és Erzsébet találkozását, azaz a vizitációt ábrázolták úgy, hogy mindkettőjüknek a hasára lapos hegyi kristály ásványból domborították az áldott állapot jelzését, mindjárt mandorla formába, aranyba foglalva akár. És a kettőjük találkozásának ez a kirajzolódó pillanata, vagy kiemelkedő pillanata. Most annyiban változtattam ezen megoldáson, hogy egy igazi tojásformájú hegyi kristály került ide. Természetesen ezt az égetés után ragasztottam vissza a helyére, mert az ásványt nem lehet együtt kiégetni a kerámiával, ráadásul ugye kétszer égetett mázas kerámia szoborról van szó, ez külön éget, és utólag került vissza a hegyi kristálya helyére, és a maga a Sarlós Boldogasszony fogja és óvja ugye az áldott állapotát jelző hasát, ami a hegyi kristály maga. Hogy miért tojás formájú? Ez különösen fontos. Nagyon kevesen tudják, hogy Magyarországon honfoglaláskori női sírban találtak pirosra festett tojáshéjat. Tehát nem csak a kereszténység korától ismerjük mi a pirosra festett tojás hagyományát, hanem ez egy korábbi dolog. Ugye Jézus Krisztus kiontott vérére, az újjászületése után a kereszténységbe, de minden bizonnyal ez az újjászületés szimbólum, ez már a korábbi időszakban is ismeretes lehetett a magyarság számára. Fekete Ildikó, a népművészet ifjú mestere az, aki feldolgozta ezt a honfoglaláskori női sírban talált tojást, rekonstruálta a rajta lévő ábrázolást. Egy archaikus, bekarcolt motívum díszíti. Az én megérzésem, ugye nem tudjuk mihez hasonlítani, nem tudunk hova következtetni, de a véleményem szerint egy bölcső van arra bekarcolva, de hát ez csak egy érzés, nem konkrét következtetés, de a művészettörténész is ezt diktálja belőlem. Különösen fontos ez a momentum. És az is, hogy nálunk Erdélyben élt egy hagyomány, hogy húsvétkor, amikor a pap megáldotta a kosarakban hozott piros tojás csonkát és kalácsot, kenyeret, kiérve a mise után a asszonyok kosarából az udvaron, a templom udvarán, az érett férfiak, nem a sihederlegénykék, és nem az idős nagyapák, hanem az érett férfiak kivettek egy piros tojást az asszonyok kosarából, és földobták a nap felé. Tehát ez is egy ősi, megmaradt népszokás, egyfajta termékenységvarázslás, ami miért a nap felé? Hát ugye Tündér Ilona lakik a tündöklő boldogasszony, tündöklő nagyasszony a népmesékben. Ő lakik az égi szférákba, azért felé dobták. Egyes népmesékben ugye azt tartották, hogy Tündér Ilona szülte, azaz, zárójelben mondom, csak tojta a napot. Tehát ide köthető ez a hiedelem.
Akkor eljutottunk addig, hogy Mária megszüli a kis Jézust. Azt minnyáján ismerik a Szentírásból a körülményeket, hogy milyen körülmények közé érkezett a világ teremtőjének a megtestesült ura. Jézus Krisztus istálóban, jászolban fekszik. És utána hogyan folytatódik a történet?
Hát különösen izgalmas a kis Jézus bemutatása ünnep, ami február 2-ára került, és akkor ünnepeljük. Ez a gyertyaszentelő boldogasszony a kompozícióban elevenedik meg, nem is akárhogyan. Ugye ez az ünnep arról szól, hogy Mária a szülés után 40 nappal bemutatja a templomba a kis Jézust, és ott a templomban találkozik az Ag Simeonnal, akinek megadja a Jóisten, hogy még életében láthatja a megszülető messiást. Ő az, aki a nemzeteket megvilágító messiásnak nevezi, tehát a világ világosságának nevezi a kis Jézust az édesanyja ölében. Tehát ez egy olyan pillanat, ami a keresztény ikonográfiában is rendkívül különleges, de én teljesen sajátos módon mintáztam meg, mégpedig úgy, hogy újra visszanyúltam az ősi hitvilágunkhoz és a regéinkhez, és a csodafiú szarvashoz. Ugye mi történik a csodafiú szarvashoz? Hozza a szarvai között a föntről érkezőt. Ezért aztán megszemélyesítettem ezt a csodafiú szarvast, és az agancsai között, ami napot formáz, megjelenik a kicsim szűzanya, akinek szűzi lilion formájú a ruhája és a szoknyája, és középen felmutatja a kisded Jézust, aki olyan, mint a csángó kicsi bubák. Mert hogy ugye a csángó földön szép pólyába takarják a kisbabát, az a hagyományt adja, hogy ki nem mozogja magából a lelket. Tehát felmutatja a kicsi bubát, a világ világosságát. Tehát maga a szarvas agancs is ugye minden évben elhullatja a megújulásnak, az újjászületésnek, sőt azt is tartjuk, hogy a szarvas az megkeresi az élet forrását, abból táplálkozik. Hát ne felejtsük el a reformátusoknak a 90. zsoltárját, ami ide köthető. És hát aztán Nagy Lászlónak azt a versét, ahol a csodafiú szarvasról ír, így hangzik: deresen, havason eljön a karácsony. Csodafiú szarvas föláll az oltáron. Szép aggancsa gyúlva gyulad, gyertya 13. Tehát valami válteszi meglátása volt Nagy Lászlónak, amikor ezt a csodafiú szarvast ő megálmodta. Ebben a kompozícióban a mandorla forma elvesz, nincs harang, hanem maga a csodaszarvas feje és alakja tartja az egész kompozíciót, mégpedig az agancsai között. Úgyhogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony nagyon fontos ünnepünk, és ne felejtsük el, itt szeretném megragadni az alkalmat a gyertyáról beszélve. Egy katolikus embernek, vagy egy jó keresztény embernek, mire az élete végéig ér, legalább 7-szer szentel gyertyája kéne legyen a hagyományunk szerint. Ugye akkor, amikor megszüli az édesanyja, akkor szoktak már is gyertyát gyújtani, és áldást mondanak a Szent Annának, vagy éppen Szűz Máriának, a Teremtő Atya Istennek. És utána majd jön a következő pillanat, amikor azt a gyertyát, ami azt az egyszerű fehér gyertyát, akár nem muszáj, az díszes legyen, azt a kereszteléskor elviszik a templomba, és ott is meggyújtják. És aztán, amikor első áldozó lesz, vagy aztán, amikor megházasodik, vagy betegségek során, és így sorolhatnák egészen az élete végéig. És annak, akinek élete végéig 7-szer szentelt gyertyája van, annak az Isten áldása különösképpen működik. Azt mondják, hogy akinek 7-szer szentelt gyertyája van, az megmenekül a purgatórium tüzétől.
Azt hiszem, hogy ma már ezt nem ismerik.
Ezért mertem elmondani, hogy gondoljuk csak végig.
Igen.
Hát nagyon sok nagymamának, ugye születnek az unokák, dédunokák. Ha tudják ezt a szokást, akkor még tudnak gondoskodni arról a szép gyertyáról, ami legyen olyan stabil, hogy a születés pillanatától hadd kísérje azt a gyönyörűséges kisgyermeket, aki leszületett föntről, azt a családot, azt az édesanyát, édesapát választotta, hogy kísérje őt végig az élete során. És hát, hogy az életnek vannak fájdalmas pillanatai, az mi sem bizonyítja jobban, mint a fájdalmas boldogasszony kompozíció, ugye a 7 fájdalmú Szűz Mária, ami szeptember 15-i ünnepkör. Az egyik legfájdalmasabb is volt, amikor megmintáztam ezt a kompozíciót. Egy kicsit az úti boldogasszony kompozíciókra is emlékeztet maga ez a testtartás, ahogy Mária erre a harangformájú talapzatra szinten leroskad. A szívalakú ruharedők már egy kicsit eltorzulnak, nem olyan szép szívformát formáznak. Az ölében nem rózsakoszorút tart, hanem azt a tövis koronát, amit tudjuk jól, hogy majd Jézus fejébe fognak, vagy tettek, vagy éppen ott vannak a szegecsek is, amivel Krisztust a keresztre feszítik. A hátlap maga, ami őt megtartja és erőt ad, az egy életfa, középen egy keresztformájú életfa, tulipánokból van fonva, és a mandorla formában oldalról, egyik oldalról 3, másik oldalról 4 éles, ilyen szeges, hegyes törforma hatol be, mint egy szimbolikusan fölnyásolja Máriát is a hátoldalán, mintha szívébe érne, de ugyanakkor fölnyásolja ezt a keresztet is. Tehát ez egy portás kompozíció, nyilvánvaló, hogy itt én utalok arra is, ami szerte a nagyvilágban történik, hogy már nem tisztelik a keresztény kultúrát, és kereszteket vesznek le templomokból, iskolákból, és még sorolhatnám. Tehát különösen fontos, hogy mi tudjuk, hogy Máriát is a kereszt tartja meg, és a hite és a szeretete tartja meg. Tehát nem kell nekünk még egy 8. tört beledöfni ebbe a keresztbe, és éppen a szűzanyába. Hogy mi is Máriának a 7 fájdalma, azt azért elsorolom, mert kevesen tudják. Tehát tehát Mária élettörténetéből vett jelenetek ezek. Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, a megfeszítés, levétel a keresztről, és végül a sírbatétel. És ennek megfelelően a 13. században ugye kialakult ennek a ellenkező párja is, mégpedig, hogy Mária 7 öröme. És azért ezt is elmondom, hogy érdemes megjegyezni. Tehát Mária 7 öröme, angyali üdvözlet, vizitáció, Krisztus születése, a 3 királyok imádása, találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus megtalálása a templomba, és Mária megkoronázása. Ugye majd, amikor fölemelik őt égbe az angyalok a halálakor. De azért én szeretnék az Ómagyar Mária síralomból egy pár sort a kedves hallgatóknak felidézni, hiszen én azt hiszem, hogy ebből igazán megérzik, hogy mit jelent a hétfájdalmú szűzanyának lenni, és ennek az érzésnek hogyan adott hangot annak idején az ősmagyar időkben maga a szerző. Ez a fájdalmas boldogasszony könyörgése. Ó, én édes uracskám, egyetlen egy fiacskám, síró anyát tekintsed, bujából kinyújtsad, szemem könnytül árad, én keblem bútól fárad, tevéred hullása, én keblem alélása, világ világa, virágnak virága. És a fájdalmas boldogasszonyt viszont a következő ünnepkörben már augusztus 15-én a nagy boldogasszony ünnepe követi. Ez a legszebb Mária ünnep, Mária mennybevételéről, azaz Mária elszenderedéséről, vagy Mária haláláról van szó, amikor ugye azt tartjuk mi magyarok, hogy ahogy az angyalok az égbe emelik, ott fönt, a mennyország királynőjévé a szent koronával koronázzák. Ennek megfelelően úgy is komponáltam meg ebben a kompozícióban, hogy álló testtartásban látható az angyalok, mintha galambok lennének, minthogyha fölfele, ahogy haladunk, egyre kisebbek lesznek, szétnyílik a mandorla, nem zárt ez az égbolt, mert hogy megnyitják az ég mennyország kapuját az angyalok, és ott emelik föl ebben a nyílásban Máriát, akinek a köpönyege mire fölér, addig napba öltözik, tehát napsugarakkal van áttörve, és fönt már viseli a szent koronát és a 12 csillaggal áttört glóriát. Tehát ő, Mária, a magyarok nagy boldogasszonya, aki a mennyek királynője.
Kedves Judit, köszönöm szépen, nagyon plasztikusan írtad le ezeket a csodálatos kompozíciókat, és mindegyik mély szimbolikus tartalmat hordoz. Kitértél arra is, ahogy a hagyományainkhoz és az ősi gyökereinkhez kapcsolódik. Ezeket nagyon kellene őriznünk, és nagyon kevés a tudásunk ezzel kapcsolatban. Viszont kedves hallgatóinknak ajánlhatjuk a te galériádat, ahol kompozíciód részben megtekinthetők, és a honlapodon, ahol csodálatosan szép és plasztikus megjelenítései vannak a műveidnek, ismertetővel, józsajudit.hu weblapod van, és nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy látogassa meg ezt a honlapot, nem lehet elszakadni tőle, olyan csodálatosan érdekes. Tehát akkor azt mondjuk, hogy mi Magyarország, Mária országa vagyunk, Regnum Marianum. És a Regnum Marianum címszóra a Trianon után visszatértek, és 1931-ben felszentelték a Regnum Marianum templomot, ami csodálatosan szép templom volt. 1951-ig állt ez a templom. Rákosi leromboltatta, helyére egy Sztálin szobor került, amit 56-ban ugye nagyon nehezen, de sikerült szétverni a forradalmároknak. Nem szabadultunk meg, mert utána meg a tanácsköztársaságnak az rohanó alakja került a helyére, amit csak a rendszerváltáskor távolítottak el. Nagyon-nagyon jó lenne, ha ezt a templomot újra tudnánk építeni. Megmaradt az altemploma, azt mondják, hogy igaz, hogy tele van törmelékkel, de megvan a Regnum Marianum templomnak az altemploma. És a Magyar Patrióták közössége kezdeményezést indított, hogy imádkozzunk és gyűjtsünk arra, hogy újra legyen egy Regnum Marianum templomunk.
Hát úgy legyen, és hát én szeretném azzal zárni a gondolataimat, hogy Mária országában őrizzük Mária tiszteletét, és Szent István királyunk tiszteletét is. És különösen fontos lenne, hogy együtt dobbanjon a szívünk, és az imádságaink összeérjenek, mint ahogy össze kell érjen a segítő kéz is. Hogyha tudunk mi segíteni a patriótáknak ebben a mozgalomban, akkor tegyük meg. És ne felejtsük el azt, hogy mit mondott Prohászka Ottokár, katolikus megyés püspök és egyházi író. Ezt mondta. 300 éven át szinte nincs más hivatásunk, mint hogy a kereszténység lovagjai, a szent szűz választott vitézei voltunk. Hősiességünk fölött az ő képe, az ő zászlaja lengett. Meg vagy-e velünk, úrnőnk, elégedve? Új harcok, a kultúra harcai, új küzdelmek, a népboldogulás küzdelmei várnak ránk. Szellem, ész, munka, erény, ezentúl a fegyverek. megbírja majd a nemzet karja ezeket is? Ha hisz és szeret, ha téged tisztel, ha erényeidet saját életébe oltja, nem csak hogy megbírja, de már a győzelem koszorúja után nyújtja ki a kezét. Jó lenne megfogadni ezeket a szavakat. Nagy boldogasszonyunk, segíts ebben minket.
Köszönöm szépen, nagyon szép befejező gondolat volt. És akkor majd folytatjuk a sorozatot, mégpedig az Árpádházi magyar szentekkel a következő alkalommal. Köszönöm szépen, Judit, a te önfeláldozásodat. Nagyon-nagyon sokat teszel a magyar kultúra megőrzéséért.
A dicsőség az Isteni. Soli Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Magyar nagyasszonyok. A magyar történelem szentjei és kiemelkedő nő alakjai. Miklódi Márta és Józsa Judit keramikus művész műsorát hallhatták a magyar történelem szentjeiről és kiemelkedő nő alakjairól.